Kedves testvérem, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük el, de még mielőtt elénekeljük, ismerős, ugye? Köszönöm szépen. Tehát a 133. Zsoltárunkat énekeljük. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. Testvéreim, és a 251. énekünket énekeljük. A 251. énekünket első 5 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből az első 7 verset olvassuk el. Ézsaiás próféta könyvében a 6. rész első versétől ezt olvassuk. Amely időben meghal a Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Seráfok állanak vala mellette, mindeniknek 6-6 szárnya vala, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, és kettővel lebegett. És kiált vala egyik a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a seráfok közül, és kezében eleven szénvala, melyet fogóval vett volt az oltárról, és illeté számat azzal, és mondá, ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged és magasztalunk, együtt a seráfokkal, a dicsőséges angyali lényekkel, együtt a többi mennyei seregekkel, magasztalunk téged együtt a teremtett világ számtalan csodájával, akiknek szavát ugyan nem halljuk, de mégis téged dicsőítenek a maguk módján. Ó, Úrunk, mi is azért jöttünk ide, hogy téged tiszteljünk. Hisszük, hogy most rád nézhetünk, és hittel szeretnénk is rád nézni. Szeretnénk meghallani a te hangodat, a te szavadat az igén keresztül. Szeretnénk az igédet hitáltal a szívünkbe fogadni. Szeretnénk átültetni a gyakorlati életünkbe. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket, Urunk, és add, hogy tényleg hittel, alázattal és az engedelmesség készségével hallgathassuk mindnyájan a te szavadat, üzenetedet. Áldunk téged azért, mert a mai napon visszaemlékezhetünk legdicsőségesebb cselekedetedre, a megváltásra. Köszönjük néked a mi Urunkat, Jézus Krisztust, akit elküldtél, hogy legyen nékünk tisztátalan ajkú és szívű embereknek üdvözítője. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, hogy vállaltad a golgotai keresztet. Köszönjük néked, hogy elhordoztad bűneinket és azok büntetését is. Légy áldott, hogy legyőzted a halált és uralkodsz most is az egész világ fölött. Magasztalunk téged a mennyei királyt. Kérünk téged arra, hogy lelked által legyél itt velünk, és vond magadhoz minnyájunk szívét, lelkét. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt héten. Köszönjük, Urunk, hogy vendégeink is jöhettek egy távolabbi városból. Köszönjük néked, hogy most egy szívvel, egy szájjal dicsőíthetünk, és magasztalhatunk téged. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 294. énekünknek az első versét. 294. énekünk első versét, és akiknek hátul nincs helye, azok előre jöhetnek most a gyerekeknek a helyére. A 294. énekünk első verse így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk, a 17. részből, a 28. verstől 30. versig terjedő szakaszból. Megnevezett helyen az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részében, a 28., 29. és 30. versekben ezt olvassuk, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlít az Istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézve az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim! Az elmúlt héten emlékeztünk az aradi 13 hős tetteire és alakjára, de az emlékezésünket némiképpen beárnyékolták az elmúlt hétnek eseményei. Ami történt a politikai életben, az szépen bizonyítja, hogy nemzetünk egyik része, sőt nagyobb része valóban erkölcsi válságban van. Ebben a helyzetben egy erkölcsi forradalomra lenne szükség. Erkölcsi forradalomra. Az erkölcsi forradalom pedig, testvéreim, úgy vélem, és bizonyára nem vagyok ezzel egyedül, hogy az Isten kép helyreállításával kezdődik. Az Isten kép helyreállítása pedig a Biblia alapján történik az emberek szívébe, lelkébe. Most az elmúlt héten volt egy ifjúsági óránk, onnan a gyerekeket kiküldte a vezető, hogy kérdezzék meg az embereket az utcán, hogy mit gondolnak Istenről. Hát kimentek az emberekhez, megkérdezték ezek a fiatal gimnazisták, és hát volt, aki azt mondta, hogy én az egészségbe hiszek. Az nem tudom, meddig fog tartani nála. Leginkább azt mondták, hogy ők magukban hisznek. Magukban hisznek. Magamba hiszek. Vagy volt olyan is, aki azt mondta, hogy hinne ő az Istenbe, de nem tudja, hogy van-e vagy nincs. Nem lehet eldönteni ezt a kérdést. Ezt úgy mondják agnosztikus. Hát vannak ilyen különböző más egyéb elgondolások is, majd mindjárt kitérünk rájuk. De az biztos, testvérek, hogy így az utca embere az Istenről, ha kérdezzük, a legelképesztőbb ötletekkel áll elő. Amíg itt tartunk, testvérek, addig itt erkölcsi forradalom nem lesz. Az erkölcsi forradalom akkor lesz, hogyha az Istenről az embereknek helyes gondolataik lesznek, sőt, elkezdenek hinni ebben az Istenben. Nos, Pál apostol megjelenik Aténben, zárójelben mondom a gyöngyösi testvérek kedvéért, hogy most mi már régóta ezt a történetet elemezzük, zárójel bezárva. Tehát Pál apostol megjelenik Aténben, és ott egy hatalmas prédikációt mond, és ebben a prédikációban az aténieknek az Isten képét kritika alá teszi. Kritika alá teszi. Tehát az Isten kép a kritika tárgya. Az Isten kép a kritika tárgya. Emlékezünk vissza, hogy amikor Pál odaérkezett, bejárta a várost, és látta, hogy a város bálvány isteneknek élettelen, mozdulattalan, személytelen, hideg szobraival van tele. És látta, hogy a görögök jó része ezeket imádja, ezeknek áldoz, ezektől várja a segítséget. Hát miért is ne tették volna, hiszen hát ők úgy gondolták, hogy az isteneik azok valahogy ezekkel a szobrokkal kapcsolatosak. Ahogy Pál mondja nekik, azt gondolták, hogy az ezüsthöz, aranyhoz, kőhöz, emberi kitaláció és faragványhoz hasonlít az istenség. Hát persze, hogy bíztak ezekben, imádkoztak hozzájuk, tisztelték őket, áldozatokat mutattak be nekik, ők ezekhez az istenekhez fordultak. Nos, Pál apostol ezt az Isten képet, ami ezekben az aténiekben élt, ezt kritika alá veszi. Kritika alá veszi. Nem tudunk most egy jobban belemenni ebbe, mert akkor nagyon elmegy az időnk, de minden állítását, ha összeveszünk, akkor ez a lényeg, hogy hamis az istenségről alkotott, vagy az istenségekről alkotott elképzelésük, nem olyan az Isten, amilyennek ők elképzelték. Nem kell azt gondolni, hogy az istenség hasonlít ezekhez. Nem kell ezt gondolnotok, mondja nekik. Testvérek, meggyőződésem, hogy manapság is jó pár embernek tényleg ezt kellene elmondani. Nem kell azt gondolnod, hogy ilyen vagy olyan az istenség. Nem kell azt gondolnod. Gondolhatsz mást is. Ahogy utaltam is a bevezetőben erre, a legelképesztőbb Isten elképzelésekkel találkozunk, testvérek. Az egyik azt mondja, Isten nincs. Ez is egy Isten elképzelés. Isten nincs. De ugyanakkor a következő pillanatban már is megisteníti az anyagot. Az ateista mindig materialista. Materialista meg azt jelenti, hogy az anyag istenítője. Az anyagiak imádója. Isten nincs, de a következő pillanatban megisteníti saját magát. Mert én magamban bízok. Én vagyok az Isten tulajdonképpen. Ez azt jelenti. Én magamban bízok, mert én vagyok az Isten. Megisteníti az ember az élvezeteket. Az élvezeteket. Hajkurásza mindenben az élvezeteket keresgéli. Megisteníti a pénzt, és imádja a mammont. Egész élete a körül forog. Előállnak olyan képzetekkel, hogy az Isten nem törődik velünk. Az Isten nem törődik velünk. Távol van, nem figyel ránk, nem hallgat ránk. Egyszerűen hidegen hagyja őt, ami sorsunk. Mások azt mondják, Isten megismerhetetlen. Megismerhetetlen. Semmit nem tudhatunk róla. Isten vak, Isten néma, Isten süket, ha van egyáltalán. És lehetne még sorolni, testvérek. Isten kizárólag csak szeretet. Csak kizárólag szeretet. Isten arra való, hogy ugráltassam magam körül, teljesítessen vele a kívánságaimat. Isten születésemtől fogva bennem lakik, mint egy ilyen isteni szikra a lelkem mélyén. Mint valami személytelen erő vagy kozmikus energia. Isten a természet. A természet az Isten. A sors az Isten. A véletlen az Isten. Isten egy kétnemű lény. Ilyen hímnő, ahogy a feministák állítják. Teológusok. Isten jó és rossz egyszerre. Magába olvasztja a jót és a rosszat is. A sátán is Istennek az alkotó része, mondta Jung. Az Isten az öreg Isten, akit a magyarok imádtak. Az az Isten, az öreg Isten, hogy Erdélybe szokták mondani. És sorolhatjuk, testvérek, a bálványainkat, akiknek legtöbbször az Isten vagy a Jézus nevet adjuk. Ez egy különös dolog, testvérek, hogy alkotunk magunknak valami istenséget, elképzelünk magunknak egy istenséget, aztán ráragasztjuk azt a szót, hogy Isten, vagy az, hogy Jézus. És utána az lesz a mi Jézusunk, meg a mi Istenünk. De a dolog lényegén nem változtat, hogy akkor is bálvány az. Mert mi találtuk ki? Mi alkottuk őt? Mit gondolsz hát te az Istenről? Mit gondolsz te az Istenről? Milyen képet készítettél róla? Talán azt mondod erre, hogy ez egy mellékes kérdés. Mellékes kérdés, sokkal fontosabb, hogy mit fogok ebédelni. Az Isten kérdés, testvérek, egyáltalán nem mellékes, mert azért, tudnélik azért nem, mert ettől függ a földi életünknek a minősége, meg az is, hogy hol töltjük az örökké valóságot. És amitől ilyen fontos dolgok függnek, hogy tudnélik, hogy fogunk itt a földön élni, hogy tudnélik, röviden megfogalmazva, boldogan vagy boldogtalanul, hogy hova megyünk, ha meghalunk, az örök életre vagy a kárhozatra, Ha ezek függnek attól, hogy milyennek képzeljük az Istent, akkor ez egy igen-igen fontos kérdés. És nem mellékes kérdés. Mellékes az, hogy mit fogunk ebédelni. Minden esetre azt látjuk, testvérek, és lássuk is, hogy az Isten képünkből ered az erkölcsi értékrendünk is. Például, ha valakinek Istene jó és rossz egyszerre, akkor annak az embernek a jó és a rossz közt nem lesz különbség. Illetve lesz, de nem egy komoly különbség. Mindegy, hogy mit csinálok. Mindegy, hogy mert az Istenem is ilyen. Magába hordja a jót és a rosszat. Hogyha valakinek az Istene nem személyes Isten, akkor az illető nem is akarja hallani a hangját. És nem is akar vele beszélni. Nem érdekel az ige, nem is imádkozok. De hiszek Istenbe. Igaz, hogy személytelennek tartom, de attól még hiszek. Tehát, ha valakinek, testvérek, az Istene például az anyag, akkor az anyagiakért fog élni. Akkor állandóan ez lebeg a szem, minél több legyen nekem. Ezt is elérjem, azt is elérjem. Amit a reklámok belém tálalnak, hogy ezt neked el kell érni, mert akkor leszel ember, ha eléred. Akkor nyúkálunk után, megyünk az anyagiak után. Mint a disznó, amelyik elé lökik a kis kukoricaszemeket, azt viszik a vágóhídra. Megyünk az anyagiak után, mert ez a lényeg a világban. Hogyha, testvérek, valakinek az Istene saját maga, akkor az az ember öntörvényűen fog élni. Saját maga, a maga törvénye lesz. Önmegvalósító életet, öndicsőítő életet, önimádó életet, önközpontú, vagyis egocentrikus életet fog élni. Ha valakinek távol lévő Istene van, testvérek, akkor az ember azt hiszi, hogy ő csinálhat bármit. Az Isten úgyse hallja, úgyse látja, nem törődik vele. Ha valakinek tehetetlen Istene van, akkor az azt gondolja, hogy minden nekem kell megoldani, mert Istenre valójában semmiben nem számíthatok. Legfeljebb a végszükség esetén. De hát nekem kell itt megoldani a dolgokat. Ha valakinek az Istene csak szeret, akkor az ember úgy véli, hogy élhet akárhogy, mert végül úgyis üdvösségre jut. Nincs is pokol tulajdonképpen, mert az Isten annyira szeret, hogy mindenkit üdvözíteni fog a végén. Ha valakinek az Istene, testvérek, hasonlít az étel vagy ital automatákhoz, akkor arra fogja használni, hogy bedob neki egy-két jó tettet, meg imát, és várja, hogy Isten kiadja neki az elképzelt dolgot, meg a kíván dolgot, aztán megharagszik, hogyha nem kapja meg. Ha valakinek kicsi az Istene, testvérek, akkor az illető vádolni fogja az Istent, szemrehányásokat tesz neki, káromolja, ha nem úgy sikerülnek a dolgai, hogy elképzelték. Ha valakinek magába lakik az Istene, akkor állandóan meditálni fog, jógázni, meg egyéb dolgokat művel, hogy megtalálja magába mélyen a lelke legelrejtettebb zugában a benne élő Istent. Az Isten kép, testvérek, meghatározza az egész életünket, az egész kegyességi életünket, az egész református kegyességi életünket. Meghatározza a családi életünket. Meghatározza az erkölcsünket is, hogy visszatérjek oda, onnan elindultunk. Testvérek, ezért kérdezem, hogy kicsoda a mi Istenünk, kicsoda a te Istened, milyen Istened van te neked? Nem kell megengedned, hogy az Úr az apostol által a te Isten képedet is, vagy az enyémet is kritika alá vonja? Kritika alá vonja? Pontosan úgy, ahogy megtette az aténiekkel. Úgy teszi meg velünk is. De lépjünk egy kicsit tovább, testvérek, és nézzük a kritika fogadtatását. Mert Pál apostol nem csak, hogy az aténiek Isten képét kritika tárgyává tette, hanem érdekes ez, hogy ezek az emberek, amikor ezt a nagyon lényeges pontot ösztűz alá veszi az apostol, akkor ezek az aténiek viszonylag nyugodtan tűrik ezt a dolgot. Viszonylag nyugodtan tűrik. Nem olvassuk, hogy elkezdtek volna közbe kiabálni, fölháborodottan. Hát a végén, a beszédnek a végén mondanak néhányan olyat, hogy na, nem fogadjuk el, és ez nem értünk vele egyet, és majd később még visszatérünk ezekre a kérdésekre. Volt, aki keményebben nyilatkozott, de azért mégis viszonylag nyugodtan tűrték, hogy az apostol az Isten képüket, amitől annyi minden függött az ő életükben is, ezt elkezdje piszkálni, lőni. Nos, testvérek, érdekes, hogy mi is, hogyan reagálunk, amikor az Isten képünket kezdi valaki firtatni. A legtöbb ember egyáltalán nem szereti ezt. Ideges lesz tőle. Mint az Ószövetségi Lábán, emlékeznek rá, amikor elvitte tőle az isteneit, ugye, Jákob a lányaival együtt, akkor aztán lábán roppant ideges lett, és egy üldözést indított ugye a veje ellen. Hát nem nagyon engedjük, hogy az Isten képünket valaki támadja. Esetleg, hogy kritizálni kezdje, azt egyenesen fölháborítónak és intoleráns magatartásnak is nevezhetjük. De azt gondoljuk magunkban, hogy semmi köze ennek a valakinek ahhoz, hogy mit gondolok én az Istenről. Semmi köze hozzá, hagyjon békén ezzel a kérdéssel. A vallás meg az Isten az magánügy. Az magánügy. Testvérek, miért reagálunk így, ha így reagálunk? Miért reagálunk így, ha így reagálunk? Talán azért, mert valahol sejtjük a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy ha az Isten képünk kérdését kezdi firtatni valaki, akkor az a hitünk, a vallásosságunk, az életvételünk, az életvitelünk, a szokásaink legalapját kezdi, az életünk legalapját kezdi piszkálni. Egyikünk se szereti azt, hogyha az életének, a lényének az alapját kezdi valaki firtatni. Én se örülnék, ha valaki idejön és egy légkalapáccsal a háznak az alapját elkezdeni ugye püfölni. És egyikünk se örülne valószínűleg ennek. Hogyha valaki mégis ezt ugye megpróbálja, megnézheti magát. Mármint ugye a házunk alapját szétszedni. De az életünk alapját is, amikor megpróbálja valaki szétszedni, kiásni, kalapáccsal ráüt egy párat, kezdi vizsgálgatni ugye, hát ettől is lehet, testvérek, idegesek leszünk, mert úgy érezzük, hogy na, ennek el kellene innen menni a közelünkből ennek az embernek. Ki kellene zárni őt a közelünkből, mert egy kellemetlen ember. El kell tőle különülni, el kell tőle húzódni. Jól el vagyok én az én Istenemmel. Ne piszkálja az én Istenemet senki. Testvérek, nem tudom, hogy reagálunk. De ha így, azt gondolom, hogy ez nem jó reakció. Nem jó reakció. Nem kell félni attól, hogy az Isten képünket maga az Isten elkezdi piszkálni. És akar nekünk a régi, hamis istenkép helyett egy új istenképet adni. Vagyis úgy is mondhatnánk, új alapokra akarja helyezni az életünket. Nem kell ettől félni. Nem kell ettől félni. Attól se kell félni, testvérek, hogy egyáltalán saját magunknak megvizsgáljuk az Isten képét. Ez is egy olyan nehéz dolog, testvérek, hogy az ember sok mindenre rá lehet venni, de erre, hogy a saját maga Isten képén komolyan elgondolkozzon, erre nagyon nehezen lehet valakit rávenni. Ugyanolyan nehéz, mint az az ember, aki beteg, tudja, hogy valami baj van velem, a testemmel, de félek elmenni az orvoshoz, nehogy kiderüljön valami súlyos probléma, súlyosabb, mint amire számítok. Nem szeretnék szembenézni ezzel a esetleges negatív diagnózissal. Félek tőle. Sokan, mondom, így vannak, hogy nem akarnak leásni az életük alapjáig, nem akarják a saját istenképüket nagyító alá venni, mert úgy gondolják, hogy lehet, hogy valami rossz dolog fog történni. Lehet, hogy mindent át kell értékelnem. Talán majd később foglalkozom ezzel a dologgal, de most még nem. Halogatom a dolgot. Mert félek szembesülni azzal, hogy kiderüljön valami, hogy teljesen torz, például az, hogy torz az Isten képen. Hamis. És nem egyezik meg a Bibliával. Félünk attól is, testvérek, hogy ha netalántán ugye kiderül, hogy rossz alapokra építettük az életünket, akkor az egész életünket szinte hát újra kell kezdenünk. Hogy így mondjam, újjá kell születnünk. Újra kell kezdeni az életünket, mert eddig mondjuk valami hamis Isten körül rendeztük be a dolgainkat, a családunkat, a munkavégzésünket, meg sok minden egyebet, és most valami új centrum lép be az életünkbe. Újra kellene értékelni az erkölcsi értékeinket is. Azt, hogy dolgozunk, hogy beszélünk a feleségünkkel, férjünkkel, hogy neveljük a gyerekeinket, hogy végezzük a munkánkat a hétköznapi életünkben. Valahogy hát úgy érezzük, hogy már ez öregek vagyunk, már ez valami gyerekes dolog, ez a gyerekek kezdjék el időben, de mi már felnőttek vagyunk, most értékeljük át az egész életünket, a személyiségünket, vessük alá egy ilyen változtatásnak. Beleszoktunk mi már ebbe, ami kialakult most, hogy egy új alapra helyezzük az életünket, hát már félünk ettől a dologtól. Félünk tőle. Nem akarunk foglalkozni az Isten képpel, és másnak se akarjuk megengedni, hogy ezzel foglalkozzon és ezt firtassa. Úgy vagyunk tényleg, mint hogyha gyomorszájba akar vágni valaki, az ember mindjárt összerándul. Az Isten kép, azt hagyják békén, ugye. Mert az életünket kéne átértékelni, meg az életünk alapját kéne, hagyjuk ezt a dolgot. Testvérek, lehet, hogy talán van még egy indok annak, hogy nem nagyon szeretjük az istenképünk piszkálását. Tudnélik azt, hogy nagyon szeretünk kényelmesen élni. Mert az az igazság, hogy az az Isten, amelyiket magunknak elképzelünk, általában nagyon is békén hagy bennünket. Békén hagy bennünket. Ez nem szól bele a dolgainkba, nem is kell vele megbeszélni a dolgainkat. Azt csinálunk, amit akarunk. Úgy élünk, ahogy akarunk. Ha baj van, akkor esetleg lerángatjuk a polcról, aztán szépen visszatesszük. Jó dolog, kényelmes dolog ez az elkötelezettség nélküli, ez a következmények nélkül istenfélelem, vagy reformátuskodás, meg kegyeskedés. Van Istenünk is, meg nincs is, kegyesek is vagyunk, meg nem is vagyunk azok. Nem vagyunk elkötelezette emberek. Ha jó dolog történik, akkor megveregetjük a vállát. Ha rossz dolgot csinálunk, nem okoz lelkiismeret futás, olyan kényelmes ezzel a nekünk gyártott Istennel együtt élni. Béké hagy minket. És ezt a kis kényelmességünket, ezt nagyon nehezen adjuk föl, ugye? Ugye a földi életben is már valakinek van egy szép kis lakás, a kényelmesen berendezkedve, nehezen költözik be egy kunyhóba, ahol nincs víz vagy áram. Olyan kényelmes, ezt megszoktuk. Megszoktad a hamis Isten képet? Kényelmesnek találod ezt az Istent? Nem biztos, hogy jól van így. Lehet, hogy Isten pontosan ezért piszkál téged, és ezért akarja átértékeltetni veled is az Isten kép kérdését. Fogad az igét szelíden. Szelíden. És itt van a harmadik dolog, amiről beszélünk, hogy a kritika eszköze Pál apostolnál az ige. Figyeljük meg, testvérek, hogy Pál apostol, amikor itt korábban a sztoikusokkal, meg epikúreusokkal is vitatkozik, és utána rámegy a bálványimádó emberek csoportjára, azokkal is kezd vitázni, mindig az igét mondja, vagyis az ószövetségi kijelentést, amit az Isten neki az ószövetségbe elmondott magáról. Pál ezt ismerte, mert egy rabbinál tanult, és hitt is ezekben. Most elmondja, testvérek, az Istennek a saját magáról ószövetségben elmondott dolgait. Bemutatja nekik, Isten ilyennek mutatja magát az Ószövetségbe. Pálnak a fegyvere tehát nem más, testvérek, mint az ige, az Istennek a beszéde. Minden szava az Ótestamentumból, vagyis Istentől származik, és ennek ez az a, hogy mondjam, irányított rakéta. Van ilyen, ugye? A hadviseléshez értők tudják, látták, ugye? Az Isten beszéd az az irányított rakét, amit rá irányít a szegény atélieknek, ugye az Isten képére, hogy rombolja szét az ő Isten képüket. Ezek tényleg olyanok, mint a bomba, amiket mond. Az aténiek talán első hallásra nem is fogták föl, de sokan bizonyára megértették, hogy itt nehéz fegyverekkel lőnek rájuk, és tüzelnek az ő Isten képükre. Testvérek, hát Pálnak nyilván a célja az volt, hogy lerombolva az istenképet, ami ezekben az emberekben egy új istenképet adjon nekik. Tehát itt a rombolás mellett látnunk kell, hogy Pál nem csak rombolni akart, hanem ahelyett adott nekik egy másik istenképet. Ha elolvassátok ezt a beszédet, akkor látjátok, hogy magasztalja föl előttük Istent. Hogy mutatja meg nekik az igaz Istent. Csodálatos. Mi már túl vagyunk a tanulmányozásán részben ennek a beszédnek, tudjuk, de bizonyára mindenki olvasta, vagy olvassátok el, aki nem olvasta. Csodálatosan fölmagasztalja az Urat az apostol testvérek. Lerombolja a régit, de ugyanakkor újat ad helyette, az igazi képet. Testvérek, ebbe az apostolnak egyetlen eszköze van, mondom, az ige. A kritika pozitív és negatív eszköze az ige. Ma is az ige az, testvérek. Ne várjunk mi másra. Ha valaki a mi Isten képünket le akarja rombolni, testvérek, és az igével teszi, akkor engedjük meg neki. Az ige az egyetlen, ami elég erős ahhoz, hogy szétrobbantsa ezt a mi általunk elképzelt Isten képet, ami egyébként nem más, mint egy szellemkép, egy nem létező valami, de mégis olyan kemény tud lenni, hogy tényleg nehéz fegyverrel kell rálőni, hogy szétrobbanjon. Az íge testvérek az, ami szétrobbantja a mi Isten képünket, és egy újat ad nekünk. Olyan jó, hogy nekünk is azt mondja az apostol, nem kell ezt gondolnod, vagy azt gondolnod a továbbiakban, hanem gondold ehelyett ezt, mert az Isten ilyen. Az Istenben nincs jó és rossz összeolvadva, ő csak jó. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Az Isten nem személytelen, az Isten személyes valóság. Az Isten nem veled született, mert te nem vagy Isten. Te teremtménye vagy az Istennek. Isten rajtad kívül van, fölötted áll. Isten, ami régi istenképünket eltörli, hogy így mondjam, és egy újat ad nekünk. Egy újat ad nekünk. És fokozatosan csiszolgatja azt az újat, hogy egyre inkább olyannak lássuk, amilyen ő valójában. Hogy lássuk, hogy nem csak szeretet, hanem szentség is. Nem csak szentség, hanem igazságosság is. Nem csak igazságosság, hanem szeretet is. Isten csodálatos módon kitisztogatja előttünk az ő képét, testvérek, és kezdjük őt olyannak látni, amilyen ő a valóságban. Amilyen a valóságban. Az ige, amit hallunk a templomba, vagy olvasunk otthon, ez a legjobb fegyver a rossz istenkép ellen, és ez a legjobb eszköz egy új és helyes istenképnek a kialakítására, kiformálására. Nézzük azonban, testvérek, a kritika időpontját is. Az aténiek számára ugyanis azt látjuk az írásban, eljött az az időpont, amikor valaki kritika tárgyává tette az addigi istenképüket, és új istenképet tanított nekik. Pál volt ez az ember. Pál volt ez az ember, aki által az Isten megszólalt az aténiek életében, ugye? És ez az ember egy meghatározott időpontban szólalt meg. Itt be tudnánk határolni szinte pontosan dátumra, hogy mikor volt az. Megszólalt, és azt mondja nekik, eddig volt a tudatlanságnak az időszaka. Kemény, ez kemény, kemény dolog. A tudatlanság időszakát elnézi az Isten. És most pedig azt parancsolja, hogy térjetek meg ő hozzá, akiről itt beszéltem nektek. Itt egy fordulópont van, az időnek a fordulópontja van az életetekben. Eddig amit, azok a századok, amik mögöttetek vannak, az az 500-600 év, ami Pál apostol előtt volt, a görögök története, az aténieknek a fénykora volt, az észnek a korának tartották, a filozófia fénykora, Platón, Arisztotelész és a többiek ekkor éltek. Politikailag, gazdaságilag is nagyszerű, katonailag erősek voltak. Fénykorunk volt ez, csodálatos kor. És azt mondja az apostol, a tudatlanság időszaka az egész. A tudatlanság, mert a legfontosabbról nem tudtatok, az Istenről semmit. Csak a sötétbe tapogatóztatok. Ti is bevallottátok, mert ide tettétek az ismeretlen Isten oltárát. Most itt van az idő fordulópontja. Testvérek, így van ez velünk is, hogy sokáig élünk benne a tudatlanságnak az időszakában. Nem, az Istenről gondolunk ezt, azt, amazt, azt hiszük, hogy egyébként nagyon magas röptűek a gondolataink, noha semmi más nem gondolunk, mint amit már előttünk sok ezer éve gondolnak az emberek. Egyáltalán nem vagyunk nagy bölcsek, és a mi Isten képünket már sok száz, sok ezer ember vallotta. Ez a tudatlanságnak az időszaka volt, testvérek. Akkor elkezdjük hallani az Isten igéjét, annak a tiszta magyarázatát, és megszólít minket a Biblia Istene, a Biblia Jézusa, és kezd magáról beszélni nekünk. Ott van a fordulópont, ott történhet a fordulópont. Akkor rábír bennünket arra maga ez a hatalmas Isten, aki leleplezi magát előttünk, vagy Ézsaiás előtt is, hogy elhajítsuk már azt a szerencsétlen korábbi istenképünket. És engedjük, hogy nekünk ő egy újat adjon. És eznek az új istenképnek a fényében elkezdünk egy új életet is élni. Olyan jó, testvérek, hogy ez egy kegyelmi időpont. Így mondhatjuk, ez egy kegyelmi időpont, amikor egyszer csak a tudatlanság időszaka véget ér. 10 év, 20 év, 40 év, 60 év. A tudatlanság időszaka. Sok élettapasztalattal, de a tudatlanság időszak. És egyszer csak ott van az Úr előttünk. Jézus Krisztusban, a megváltásban, és fölötte az örökké valóságban, a szentségben, igazságban élő személyes Isten, a Szent Háromság Isten. Aki lát minket, aki hal minket, akivel kapcsolatba lehet kerülni. Ott egyszer csak érezzük és tudjuk, hogy ő van, létezik. Testvérek, ez egy kegyelmi időpont, amikor elfordulunk a régiektől, hagyjuk őket, és elkezdjük ezt az újat megismerni, sőt, imádni és tisztelni. Azzal fejezzük be, testvérek, hogy ennek a kritikának, amit itt az apostol elmond, van egy forrása. Amikor Pál ugyanis elmondja az ő istenkép kritikáját, akkor a forrás az nem a saját feje. Pál itt nem a saját vallás kritikáját mondja el ezeknek az embereknek, hanem az Isten vallás kritikáját. Istennek, testvérek, az Ószövetségben is mindig megvolt ugye a kritikája a népe, illetve a pogány népek istenei ellen. Kritizálta Isten a vallásosságot a proféták által. Keményen kritizálta. Testvérek, az Isten kritikájának ad hangot az apostol. És az Isten, testvérek, amikor kritizálja az aténiek istenképét, akkor ezt azért teszi, nem azért, mert nem szereti őket, hanem azért, mert szereti őket. Mert szereti őket. És tudja, hogy az az Istennel, amiben ők hisznek, vagy amiket imádnak, amiket tisztelnek, amiknek várják, azzal nem mennek semmire. Azzal együtt fognak elkárhozni. Egy boldogtalan, széteső élet után. Egyébként ebben az időben Atén már eléggé dekadens volt. Akkor Pál apostol itt igét hirdetett. Egy dekadens, széthulló társadalom. Testvérek, az Isten szeretett, hogy azt mondja nekik, most még halljátok meg ebbe a pillanatba, hogy ki vagyok én. És forduljatok hozzám, hagyjátok az összes bálványaitokat ott, ahol vannak. És mostantól legyetek az én tisztelőim, az én követőim, az én imádóim. Testvérek, az Úr szeretete az is, amikor hozzánk így szól. Az Úr szeretete ez. A szeretetből veszi kritika alá az Isten képünket. Húzza elő azt onnan a sötétből, lelkünk legmélyebb bugyraiból. És azt mondja, ez nem jó. Dobd el ezt az Isten, mert ez téged boldogtalanná tesz, és a kárhozatba visz. Ne imád, akkor se Jézusnak nevezed, akkor se Isten címkét ragasztottál rá, hanem kezdj el engem imádni, az igazi Istent, az egyetlen valóságos Isten. Ez az Istennek a szeretete, testvérek. Én is azért mondom, mert az Isten szeretete van a szívemben, és azért mondom itt a testvéreknek is ezt. Hagyjátok az Isten képeteket, az Isten által felülvizsgálni, kritizálni, szétrombolni, és hagyjátok, hogy egy újat építsen fel a szívetekbe, a lelketekbe. Hát azt mondom, hogy semmit nem veszítünk, ha a bálvány isteneinket Isten elsöpri. Viszont mindent megnyerünk, ha engedjük, hogy fölépítse bennünk az ő igazi képét, lépésről lépésre, alkalomról alkalomra az ő igéje, az ő lelke által. Engedd azt, testvérem, hogy ez a hozzád is közel lévő, hiszen azt mondja az apostol, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Engedd, hogy a hozzád közel lévő Isten, akiben élsz, akiben mozogsz, akiben vagy velem együtt, engedd, hogy tanítson magáról. Engedd, hogy tanítson magáról. Onnan indultunk el, hogy társadalmunk, az országunk, testvéreim egy súlyos válságban van, erkölcsi válságban van. Hát ezen a válságon emberi erővel segítség nincsen. Isten tud itten egyedül segíteni, mégpedig azáltal, hogy megszólaltatja az igéjét, és az igéje által az ő igaz képét tanítja az embereknek. És lehet, hogy ebben nem csak Pál apostolt akarta használni, hanem téged is akar használni, meg engem is. Hogy mi is ezt a bibliai istenképet visszhangozzuk, és ezt tanítsuk az embereknek. Lehet, hogy nekünk jönnek, nekünk viseljük el. Mi legyünk ennek az igaz Istennek a hírnökei, a bizonyságtevői, úgy a szavainkkal, mint az egész életünkkel. Testvérek, láttuk az Pál apostol Aténben elmegy, és ott az kritika alá veszi az Isten képet. Láttuk a kritika tárgyát, a kritika fogadtatását, az eszközét, az időpontját, és láttuk, hogy annak forrása az Isten szeretete. Isten áldja meg szívünkben ezeket a tanításokat ma is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy szeretsz bennünket, és ezért akarsz megfosztani bennünket a hamis istenképtől, amelyre életünket építjük, amitől függ minden cselekedetünk, egész hétköznapi valónk. Köszönjük néked, hogy te új Isten képet akarsz nekünk adni, és egy olyan istenképet, amelyik a valóságnak megfelelő. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusban már is adtál egy képet magadról, és ha ránézünk te egyszülött fiadra, akkor láthatjuk, hogy milyen az Isten. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy benned az élő Istent imádhatjuk és tisztelhetjük. Kérünk téged arra, hogy segíts minnyájunknak elfordulni a bálványainktól és odafordulni te hozzád. És engedni, hogy szólj hozzánk, hogy beleszólj az életünkbe, hogy formálj bennünket. Segíts, Uram, hogy veled élő kapcsolatra juthassunk. Tégy minket imádóiddá és követőiddé. Benned gyermeki szívvel bízó emberekké. Köszönjük te néked, hogy jót akarsz nekünk, földi életünk boldogságát és örökkévaló életünk boldogságát is így munkálva. Kérünk, áld meg a szívünket, áld meg mindazt az ígét, amit ma is tanítottál és mondtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi gyülekezetünket és a gyöngyösi gyülekezetet is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi gyülekezeteinket, kicsinyeiket, nagyjaikat, itt lévő tagjait, távol lévő tagjait. Könyörülj meg a betegeinken, nehézségekkel küszködő testvéreinken. Könyörülj meg a téged kereső embereken, az egész országunkban is. Kérünk, hogy te add, hogy a te gyermekeid, akik ismernek téged igazán, és egyre inkább ismernek, hadd vállaljunk téged, hadd hirdessünk téged odaadott szívvel, és hadd legyünk a te üzenetednek tovább adói, ott, ahova állítottál bennünket. Kérünk téged arra, Urunk, hogy emlékezzél meg a mi nemzetünkről, és adj lelki ébredést, hozzád való megtérést sok-sok honfitársunknak, országhatáron innen és túl is. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk tőled istenfélő vezetőket a társadalom minden szintjére. Kérünk, hogyha lehetséges, adj nekünk tényleg benned bízó, téged szerető és téged követő embereket, a te értékrendeddel bíró embereket. Ha lehetséges, hallgass meg ezt a könyörgésünket, Urunk. Köszönjük néked, hogy mindezt letehetjük a te kezedre, a meghallgattatás biztos tudatával. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, szeretettel köszöntjük körünkben a Gyöngyösi Református Egyházközség egy részét. Még jó, hogy nem jöttetek mindjárt, mert kiszorítottatok volna bennünket a templomunkból. Nagyon örülünk, hogy itt lehettek közöttünk. Tegnap este találkozhattunk. Itt van a gyülekezetnek a lelkipásztora, Kéri Tamás testvérünk. Egy pillanatra, Tamás, fordulj oda mi gyülekezetünkhöz is. Itt van a kedves felesége családjával. Isten áldását kívánjuk rád is, családodra, és az egész gyülekezetre, és az ott folyó lelki munkára is, kicsinyek és nagyok, idősek és fiatalok között. Isten áldása legyen veletek, és közöttetek is hirdetessék az igazi Isten képe továbbra is, és legyetek ti is velünk együtt bátor képviselői a bibliai Istennek, az egyetlen igaz Istennek, Ábrahám, Jákob és Izsák Istenének, a názáreti Jézusnak. Hát szükséges ezekben a sötét időkben, azt hiszem, hogy legalább tudjunk egymásról, és lélekben egyek legyünk, és támogassuk egymást imádságban is, hogy egységes módon hirdettessék az Úr neve ebben a tényleg sötét világban, és egyre sötétebb társadalomban. Hát, ha az Úr megújulást adna. Kívánjuk, hogy tényleg ő őrizzen benneteket még a mai napon is, és érezzétek jól magatokat, és őrizzen benneteket a hazavezető úton is. Szívesen, örömmel. Hirdetem a testvéreinknek, az újszegedieknek, hogy ma délután házaspári kör lesz Ács Péter testvérünkéknél 16 órára. Várnak mindenkit. Aki megy, az kérem, hogy pontosan igyekezzen odaérni. El tudják kezdeni az alkalmat. Hétfő nyugdíjas délután van. Itt a gyülekezeti termeinkben délután 14:30-kor. Szeretettel hívunk és várunk erre is minden nyugdíjas testvérünket. A jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a 251. énekünket énekeljük befejezésül, válaszolva Isten igéjének tanítására, a 251. énekünket, és utána pedig nemzeti imádságunkat mondjuk el. A 251. énekünk 6. verse így kezdődik: imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet.
Áldás békességet kívánok!